Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnapon. Pál apostolnak a Galata városában lévő gyülekezethez írott leveléből van a mai ige hirdetési alapigénk, az 5. fejezet 13. és 14. verse. Istennek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pál apostol a gyülekezetnek. Mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be, szerest fele barátodat, mint magadat. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Fogok mondani három darab kétjegyű számot, és az lesz a kérdésem ehhez a három darab kétjegyű számhoz, hogy mi az, ami eszünkbe jut róla. Ez a három darab kétjegyű szám a következő: 48, 56, 89. Mi jut erről a három kétjegyű számról eszünkbe? Milyen szó, fogalom, kifejezés? Szabadság, így van. Na, egyet gondoltunk, de jó. Szabadság. Ugye nagyon izgalmas az, hogy elmondok egy pár számot, és van egy olyan közös kollektív gondolkodásmódunk, hogy úgy azonnal rá tudunk fókuszálni, és tudjuk azt mondani, hogy ez a három szám nekünk itt Magyarországon azt jelenti, hogy szabadság. De abban is biztos vagyok, hogy amikor erre a fogalomra gondolunk, hogy szabadság, akkor bár vannak hasonlóságok, de azért különböző dolgokat gondolunk arról, hogy mit jelent az, hogy szabadság. Már csak azért is, mert nem mindegy, hogy milyen szövegösszefüggésben használjuk ezt a szót. Hogy a munkanélküli napokat, a nem munkával töltött napokat értjük-e rajta, mint szabadság. Ugye nyáron ez egy aktuálisabb is egy kicsit az átlagosnál. Tehát így gondolunk a szabadságra? Vagy tényleg ezek mentén, a számok mentén valamiféle elnyomástól való szabadulás képen gondolunk rá? És hát még sokféleképpen lehet gondolni a szabadságra. És hát az a helyzet, hogy itt Magyarországon nagyon különös viszonyunk van nekünk a szabadsághoz, ugyanis a legtöbb olyan esemény, történelmi esemény, amely a szabadsághoz kapcsolódik, az valójában sikertelen volt. Mire gondolok itt? Ugye 48 is, vagy akár 56 is olyan események voltak, aminek kapcsán rögtön a szabadság jut az eszünkbe, de elsősorban nem a szabadság, mint olyan, hanem mint az ahhoz való eljutás, vagy a szabadságharc, vagy a szabadság elérésének a vágya. Ez az, ami eszünkbe jut. És úgy általában is az ember, amikor a szabadságról beszél, akkor valamiféle mozgást feltételez, most így virtuálisan értem ezt a mozgást, hogy haladok valami felé, amit szeretnék, hogy meglegyen. De itt Magyarországon különösképpen is igaz az, hogy amikor szabadságra gondolunk, akkor lényegesen kevesebbet gondolunk arra, hogy mit kezdenénk azzal, hogyha szabadok lennénk. Vagy mit kezdünk a szabadságunkkal, hogyha persze annak érezzük magunkat, akkor mit kezdünk vele? Mit is jelent tulajdonképpen az, hogy szabadnak lenni? Pál apostol ezt írja, mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Pál apostol arról tesz bizonyságot itt, hogy a keresztény embernek szabadsága van. A hitéből fakadóan, az Isten hitéből fakadóan szabadsága van. Emellett pedig ott van az a gondolat is rögtön, legalábbis az én fejemben oda tolult mellé rögtön az a gondolat is, hogy de hát van egy csomó olyan dolog, amit a keresztény ember a hitéből fakadóan nem tesz meg, azért mert hívő, amit mondjuk a nem hívő emberek megtesznek. Mondjuk adott esetben olyan rossz dolgokat, vagy olyan etikailag kifogásolható dolgokat, amiket a keresztény ember jobb esetben a hitéből fakadóan meg nem tesz meg. És pontosan ebből a feszültségből adódóan általában úgy a világban az az elképzelés alakult ki a hívő emberekről, akinek nem igen persze nem veszi magára, meg ezt mindig hozzá kell tenni, hogy a kereszténység az valami olyan dolog, a hívőség valami olyan dolog, amely indokolatlan szabályokkal, vagy indokolatlan korlátokkal, vagy tiltásokkal látja el az embereket, a hívő embereket, akik ezért indokolatlanul nem tesznek meg dolgokat. És ez a fajta téves elképzelés, ez azért alakult ki, mert a szabadságot sokszor összekeverjük mással. Például összekeverjük a szabadságot azzal, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Mert ez a kettő nem egyenlő. Hogy nevezzük azt, amikor mindenki azt csinál, amit akar? Így van, azt anarhiának nevezzük. Hát képzeljük már, hogy mi lenne az, amikor mindenki azt csinál, amit akar. Meddig húznánk? Egy hétig maximum. Tehát ez nem az. Ez nem szabadság. Vagy összekeverik a szabadságot a szabadossággal. Ez azt jelenti, hogy a szabadság álcája alatt átlépek olyan határokat, amiket a önös érdekből át akarok lépni a másik embernek a kárára, és ezt a szabadságnak a számlájára írom. Ez jelenti a szabadosság. Ez nem az. És a szabadság nem egyenlő a függetlenséggel sem. És most már itt vonatkoztassunk el 48-tól, meg 56-tól, meg 89-től, meg az összes többi ilyen történelmi eseményről, és most már lelki értelemben használjuk ezeket a fogalmakat, amikről beszélünk, tehát a szabadságot is most már lelki értelemben használjuk. Tehát, hogy a szabadság nem egyenlő a függetlenséggel. Ugyanis a Biblia egyértelműen tanítja azt, hogy az ember természetéből fakadóan mindig függő helyzetben van. Nincs olyan, hogy lelki szempontból független lenne. Vagy az Istentől függ, ez az egyik verzió. A másik verzió, hogy mindattól függ, ami az Isten ellen dolgozik. Ezt Luther Márton frappánsan összefoglalta a Kiskátéjába, azt mondta, hogy a testünk, a világ és az ördög akarata. Ez a három dolog. És ez egy bináris kérdés, vagy egyes, vagy nulla, tehát vagy az egyik, vagy a másik, vagy az Istentől függünk lelki szempontból, vagy mindazoktól az erőktől függünk, akik nem az Isten. Ez a két lehetősége van az embernek, de mindenképpen függő helyzetben van. És mégis azt mondja Pál apostol, hogy ti szabadságra vagytok elhívva. És ugye azt is mondja Pál apostol itt, hogy de vigyázzatok erre a szabadságra, mert a szabadság az nehogy kísértéssé legyen a számotokra, és ugye úgy fogalmaz, hogy a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek. Mit ért Pál apostol itt ez alatt? Test alatt nem a biológiánkat érti. A test a Bibliában az egy sokkal összetettebb fogalom, mint hogy a húsunk, a csontunk, a molekulák, a tüdő, a vese, meg ilyesmi. Hanem a test azok mindazok az erők, amiket az előbb felsoroltam, amik az Istentől el akarnak távolítani. Azok az erők, amelyek természetünkből belülről fakadnak, és nem felszabadítani akarnak bennünket, hanem szolgaságba dönteni. Ilyen például a nyerészkedés, a hatalomvágy, a kapzsiság, a túlzott birtoklásvágy, és még egy csomó mindent felsorolhatnék. Nehogy ezeknek a rabigájába kerüljünk, ettől óv bennünket Pál apostol. Eddig arról beszéltünk, hogy mi nem a szabadság, akkor most már illő lenne arról beszélni, hogy mi viszont akkor a szabadság. Mi a szabadság a Biblia szerint? Ha egy mondatban kellene összefoglalnom, akkor ezt mondanám, az Istentől való feltétlen függés. Ez a szabadság. Gondoljunk csak bele abba, hogyha az ember tényleg igaz, és szerintem tényleg igaz, hogy az ember lelki szempontból minden esetben függő helyzetben van, a kérdés az csak kitől, ha ezt igaznak tartjuk, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan lehet szabad az ember, hát úgy lehet szabad az ember, hogyha a végtelenhez köti magát, a végtelentől függ. Márpedig az Isten az, aki a végtelen ebben a relációban. Gyönyörű képe ennek a Bibliában, Mózes második könyvében, amikor Izrael népe kivonul Egyiptom földjéről, ahol rabszolgák voltak ki a sivatagba az Istennek a vezetésével. Biztos rémlik nekünk a történet, ugye 10 csapás, Vöröstenger ketté választása, Fáraó, Mózes, stb. Talán rémlik mindenkinek a történet. És ott bizony, amikor ott a sivatagban, ugye mi van a sivatagban? Semmi. És amikor ott vándorol a nép a sivatagban az Istennek a vezetésével, akkor megtapasztalják azt, hogy milyen az Istentől való feltétlen függés. Mikor minden nap attól függ az ő életük, hogy az Isten ad-e nekik, vagy nem ad. Ugye ekkor jött az a bizonyos manna minden nap, amire nekik szükségük volt ugye az élelmezéshez. És hát ebben a szituációban ők visszasírták a rabszolgasságot, ahol az építőiparban dolgozva vályogvetéssel foglalkoztak, És ezt a téglát csinálták rabszolga munkába, vályog téglákat az egyiptomiaknak, és az Isten kiszabadított őket onnan, és mégis vágytak vissza. Miért? Azért, mert a kiszámítható rossz az sokkal könnyebb, mint a nem kiszámítható jó. Sokkal könnyebb volt számukra, most mondom így, a teli hűtőszekrény, meg a kamra, még ha minden nap menni is kellett, nem tudom én, x órában téglát csinálni ingyen és bérmentve, sokkal könnyebb volt, mint szabadnak lenni, és ráutalva lenni az Istenre a sivatagban, ahol semmi más nincsen. És emiatt nem lehet őket kárhoztatni, én sem ítélem el őket, mert ez marha nehéz. És mi nekünk is az. Ugyanis a szabadságot azt tanulni kell. Az nem megy magától. Az nem megy magától. Az nem instant. Nem olyan, hogy beleteszem valami edénybe, ráöntök egy kis forró vizet, megkavarom, aztán már fogyasztható is. Nem ilyen. A szabadságot tanulni kell, hogy tudjunk vele élni, és jól tudjunk vele élni. És ez igaz a hívő életre is. Amikor az ember hinni kezd, és az Istenhez, a végtelenhez köti oda magát, akkor ezt tanulni kell. És ez nem olyan, hogy egyszer csak eljutok oda, és akkor lediplomázom belőle, hanem ez egy élethosszig tartó tanulás. De ha ez megtörténik, ha van bátorságunk erre az útra rálépni, és van bátorságunk, ha le is térünk erről az útról, visszatérni, és erőnk, és akaratunk is, akkor itt most a végén csak két dolgot szeretnék mondani nagyon röviden, amit ez eredményezni fog az életünkben. Kettőt. Az egyik az, hogy tudunk majd mit kezdeni a szabadságunkkal. Nem csak az Istentől kapott lelki szabadságunkkal, hanem a fizikai vagy társadalmi szinten megvalósuló szabadságunkkal is fogunk tudni mit kezdeni, mert érteni fogjuk, hogy ez miről szól valójában, és már nem csak azon fogunk lamentálni, hogy mitől akarok én szabad lenni, hanem azzal is el tudunk kezdeni foglalkozni, hogy mire akarom használni a szabadságomat, amim van. Persze, van. És erre mondja azt Pál apostol, hogy szeretetben szolgáljatok egymásnak. Belegondoltunk-e már abba, hogy a szabadság arról is szólhat, hogy másokkal jót tegyek? Hogy arról is szólhat, hogy másik embert megnevettesthetem? Arról is szól, hogy a másik embert megvigasztalhatom? Hogy szabad lehetek arra, hogy tegyek érte, hogy felemelhessem, amikor szüksége van rá? És a többi, és a többi. Hogy jobbítsuk a világot, amiben élünk. És a második dolog pedig, ami megtörténik akkor az Isten szabadságában, hogy így mondjam, az az, hogy magamért is elkezdhetek tenni. Mert a világnak és az ördögnek egyik legnagyobb hazugsága az, hogyha az ő útjukat járjuk, akkor magunkért teszünk. De ez nem így van. Őértük teszünk. Az Isten szabadságában magamért is elkezdhetek tenni. És felteltem azt a kérdést egészen őszintén, és mindenfajta lelkiismeret furdalás nélkül, hogy nekem mi a jó. És hogy ez hogyan visz, nem azt elfelejtve, hogy a szabadságom arra is van, hogy mással is jót tegyek. Mert az Isten ezt is keretek közé fogja tenni, jó keretek közé, nem elnyomni akar bennünket, elnyomás alatt nem lehet jól élni, hanem az Isten utat mutat, védelmez, kereteket ad, kijelöl egy utat, azt mondja, tessék, ez a te utad, és ebben szabadok lehetünk. Így hát erre hív bennünket ma az Isten, a benne való szabadságra hív. Mégpedig Jézus Krisztus által, akin keresztül ezt el lehet érni, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És máshol pedig ezt mondta Jézus Krisztus, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Hát akkor ismerjük meg az igazságot, aki bennünket meg akar szabadítani. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy itt vagy közöttünk, utat adsz a számunkra. Attól, hogy legyen bátorságunk, erőnk és akaratunk rálépni erre az útra, rajta maradni ezen az úton, és ha letérünk, visszatérni erre az útra, ahol a végén te vársz bennünket a te országodban. Amen.